16. fejezet. Kint édesen hunyorgott a kora tavaszi napfény. Idebent a Saint Creek palotában még égett a kandalló tüze, de odakint már mosolygott a május. Anya és leánya a hosszúhajú fiatalembert hallgatták, aki levelet olvasott fel nekik. Most nehezebb feladatnak kell megfelelnie. Barátokra van szüksége. El kell tartania anyját, és hálát kell adnia Istennek, hogy megtartotta őt, aki boldogult atyához hasonlóan, mindig kész lesz magát becézni és szeretni. Nem így lesz ez új barátaival, akikre új helyzetében szüksége van. Bennük nem fogja megtalálni azt az önmegtagadást, azt az önzetlen ragaszkodást, amely a szülők sajátja. Még szerencse, ha fel tudja kelteni érdeklődésüket. Ezért mindent el is kell követnie, és ha nem sikerül azonnal, nem szabad elvesztenie kedvét. Ha következetesen törekszik a kitűzött cél felé, ha pontosan teljesíti az élet adta kötelességeket, ha igyekszik egyszerű és szerény lenni, előbb-utóbb része lesz az általános megbecsülésben és minden érdemes férfi vonzalmában. Ezeket a tanácsokat baráti érzésem adja magának, mert sorsa őszintén érdekel, és ha akár most, akár majd egyszer segítségére lehetek valamiben, forduljon hozzám azzal a bizalommal, amelyet a maga iránt érzett szeretetemnél fogva elvárhatok. Írjon olykor, mondja el dolgait, terveit, egy szóval tekintsen engem olyan valakinek, aki szülei után a legmelegebben érdeklődik élete folyása iránt. Anyját üdvözlöm. Mondja meg neki, hogy nem csalódott, ha maga iránt való érzelmeim állandóságára számított. Isten megáldja, kedves Liszt, írjon mennél hamarabb, mert minden, ami összefüggésben van magával, végtelenül érdekel. Bécs, 1828. május 1. Gróf Amadé Tádé. Miután felolvasta a levelet, leeresztette, és a tükörbe pillantott. Szeretett úgy ülni, akárhol tartózkodott, hogy tükörrel legyen szemközt. Sohasem szűnő érdeklődéssel nézte mindig önmagát. Az a fiatalember, aki a tükörből visszatekintett rá, rendkívül érdekelte. Otthon hosszasan elnézte egyenes hosszú orrát, nagyra formált és mély tekintetű két szemét, keskeny állát, finoman rajzolt és nagyon piros ajkait, magas homlokát és omló szőkehaját, amely a feltűnően sápadt, légies arcot keretezte. Úgy vizsgálta önmaga tükörképét hosszasan, mintha valami titokba akart volna behatolni. Idegen helyen megelégedett azzal, ha arcát futólag megpillantotta. A grófné szólni akart valamit a levélre, de heves köhögési rohan fogta el, arcán is látszott, hogy lázas, végre szóhoz jutott. Ez az a bizonyos zene gróf, akiről már többször beszélt nekünk. Igen, ez az. Kitűnő zongora játékos. Ő is csoda gyermek volt valaha, a bécsi udvarnál is játszott, de születésénél fogva nem ment zenei pályára. Engem Pozsonyban ismert meg, mikor első hangversenyemet adtam. Azóta mindig így érdeklődik irántam. A levelét azért hoztam el, hogy meghallják, amit barátaimról mond, hogy nem fogom bennük megtalálni az önzetlen ragaszkodást. Boldog odaadó mosolyjal pillantott rá a két nőre, anyára és leányára, és azok ugyanolyan nyílt bizalommal mosolyogtak rá vissza. Szeretem ezt a magyar grófot, mondta a gróf kisasszony, mert magát szereti. Mit fog neki válaszolni? Már gondolkoztam a mondatokon. Mennél szebben akarom megírni, hogy találtam két lelket, akik sokkal többet jelentenek nekem családnál és mindennél a világon. Igazi anyámon kívül találtam még egy anyát, aki bűbájos és imádandó. És nővért is találtam, aki a lelkem fele, akiről azt hiszem, hogy az én mellemben az ő szíve dobog, és az ő mellében az enyém. aki nekem életem, halálom, jövőm, lélegzetem. Nincs művészetem csak rajta keresztül, nincs örömöm csak ő általa, nem érhet bánat csak ő miatta. A gróf kisasszony lehunyta a szemét, és a szék karfáján kisé tovább csúsztatta a kezét, hogy a fiatalember ujjaihoz érjem. Az anyad odapillantott, és csendes mosollyal örült a látványnak. Erősen köhögött megint, aztán így szólt, de nevet azért nem kell írnia a grófnak. Ó, bocsásson meg, minek is mondtam ezt, hiszen ha valakit nem kell ízlésre, tapintatra és előkelőségre figyelmeztetni, maga az, kedves Franci. A fiatalember odahajolt a grófné keze fölé, és leheletszerűen gyöngéden megcsókolta, de aztán nem eresztette el a kezét. Ó, milyen forró a keze, mondta aggódva, megint láza van. Nem érzem rosszul magam, de ereszel a kezemet, fiacskám, ha belép az inas, meglátja, hogy milyen bizalmas viszonyban vagyunk, nem lehetünk eléggé óvatosak. Aki titokban összeesküvést csinál, annak első dolga, hogy elővigyázatos és okos legyen. Istenem, sóhajtott az ifjú, csak a jövőbe láthatnék, ugye, Lilin? Az jó lenne, sóhajtott rá gróf kisasszony is. Türelem, gyerekek, türelem. Megmondtam, hogy ha volt valaha nehéz dolog a világon, akkor ez az. Hajszálnyi lépésekkel kell előre haladni. Ha nem vigyázunk, egyszerre mindent elveszíthetünk. Pedig az nekem éppen úgy fájna, mint maguknak. Az én életemből kimaradt a boldogság. Csak azt az egyetlen örömöt adhatja nekem az élet, hogy a leányom boldog legyen. És ha Isten éltet, ezt hárman ki is fogjuk harcolni. Ki? Szólt Franci, de hogyan? Lassan, ahogy az esőcsepp kiválja a követ. Idő van rá. 17 évesek mind a ketten. 3 évnél hamarabb nem gondolhatunk rá, hogy megesküdjenek. 3 év alatt pedig sok mindent történik. Ezt mondtam akkor is, mikor Lilin először tárta ki nekem a szívét. Előbb, mint nekem, mondta mosolyogva a fiatalember. Természetesen, maga is előbb szólt nekem, mint neki, kedves Franci. Boldogan néztek egymásra mind a hárman. A fiú aztán felnézett az aranyozott vonalú fehér gipsz mennyezetre. Milyen rettenetes bátorság kellett ahhoz. Még ma is emlékszem arra az éjszakára, mielőtt aznap idejöttem. Szinte semmit nem aludtam, csak imádkoztam folyton. Reggel meggyóntam és elmentem a misérehoz, a kis oltárhoz, amit annyira szeretek. Gyönyörű volt az orgona, Urán játszott, még most is hallom azt a desdúrt, amint elkeveredett a tömjén füsttel, és mise után még ott maradtam térden állva sokáig, hogy teljes számadást csináljak magammal. Megkérdeztem magamat, hogy teljesen és tökéletesen szeretem-e Lilint, és azt válaszoltam, hogy igen, hát ennél jobban földi ember nem szerethet senkit. Aztán megkérdeztem magamat, hogy szabad-e erről szólnom. Nekem, aki nem vagyok arisztokrata, csak művész, és akkor rendre utasítottam magamat azért a szóért, hogy csak. A művészet Isten után a legtöbb a világon. Magamat, mint fiatalembert lebecsülhetem, ahogyan tetszik, de a művészt önmagamban még nekem is tisztelnem kell. Mert ami művész bennem, az nem az enyém, hanem Istené, tehát igenis szabad szólanom. Csak az a kérdés, meg fogja-e érteni a grófné, hogy honnan veszem ezt a képtelen merészséget? Akkor még imádkoztam egy fél órát, külön megkértem a boldogságos szüzet, hogy segítsen, és külön megkértem Paulai Szent Ferencet, a védőszentemet. És akkor eljöttem ide. Ó, micsoda lecke óra volt! Hogy dobogott a szívem, és nem csak az ujjaim reszkedtek, hanem még a vállam is reszketett. És akkor szóltam a grófnénak, hogy adjon nekem 10 percet négy szem közt. A grófné bólintott. Meghatóan kedves volt, talán több is ennél. Ahogy az érzéseiről beszélt, az a követ is magával ragadta volna. Amikor a fejére tettem a kezemet, úgy éreztem, mintha maga is fiam volna, testvére a fiaimnak. No, hát nem kell elkomorodni, lesz még idő, mikor a fiúk szeretni fogják magát. Jó fiúk ők a lelkük mélyen, de őket az apjuk nevelte. Lilint én neveltem, és más anya helytelennek találná, de én előtte mondom, hogy nagyon hálás vagyok neki, amiért olyan, amilyen. Most anya és leánya érintették meg egymás kezét, és az anya folytatta. Én sem felejtem el soha, milyen volt ez a gyerek aznap. Mikor óvatosan puhatolózva akartam kifürkészni, mi van a lelkében, és megkérdeztem, hogy rokon szembesnek találja-e magát. És ő igen nyugodtan és egyszerűen azt felelte, halálosan szeretem, és ha nem lehetek az övé, kolostorba megyek. Ezt mondtam, bólintott a gróf kisasszony, pedig sejtelmem sem volt a franci érzéseiről. Most szégyenkezve és szemérmesen azt kellene mondanom, hogy jaj, mama, ne beszéljen. De én most is azt mondom, hogy halálosan szeretem, és ha nem lehetek az övé, kolostorba megyek. Nem furcsa ez? Nem vagyunk furcsák mind a hárman, hogy annyira mások vagyunk, mint a többi ember. Néha azt gondolom, hogy ha én nem volnék a maga leánya, mi hárman akkor is ugyanitt összetalálkoztunk volna, és ugyanígy szeretnők egymást. Biztosan, szólt a fiatalember a rajongó meggyőződés hangján, egészen biztosan. Tudják, mikor éreztem ezt az egész világon? Az áprilisi hangversenyen a Chanterén teremben, a Beethoven szimfóniánál, amelyet 8 kézre játszottunk. Emlékszenek rá? Hogyne, szólt a gróf kisasszony Bertini átírásban. Akkor ott ültem a 4 zongora közül az egyiknél, azok 3 is az ádort játszották, mint én is. Mégis, odalent a hallgatóság között sokan akadhattak, akik szeretik Beethovent, és mégis, csak mi 3 voltunk a teremben, mi 3 és Beethoven, mi 4 Beethovennel és az Isten. A fiatalember lihegett szeme lángolt, arca pedig ahelyett, hogy kipirult volna, önfűtötte izgalmától, még a rendesnél is sápadtabb lett. A leány megérintette karját, mint ilyenkor szokta, csendesen, franci, csendesen. Igen, felelte ő engedelmesen, és megsimította önmaga arcát 2 tenyerével, majd pedig megrázta dúshajú fejét. Már rendben vagyok. Beszéljen arról, hogy mi van otthon. Rendbe jöttek már a költözéssel? Körülbelül. Az a Rue Montalon egész kellemes utca. A lakás sokkal jobb, mint a másik volt. Anyám egy kicsit belefáradt a sok jövésmenésbe, rakosgatásba, de nem bírok vele. Képtelen munkanélkül élni, még hozzá most tovább fennmarad esténként, mert úgy gyönyörködik az új lakásban, hogy sajnál aludni menni. Tesz, vesz és boldog. Most már a könyveim is rendben vannak. Mennyire van a Renével? A vége felé tartok. Holnapra elolvasom, és akkor majd sokat akarok beszélni Chateaubriandról. Egészen új dolgokat nyitott meg előttem. Kimondhatatlanul hálás vagyok magának Chateaubriandért, Lili. És nem csak ő érte, a többiért is. Maga ébresztett arra a tudatra, hogy milyen borzasztó tudatlan vagyok. Mióta ismerem, maga miatt folyton tanulok és olvasok és tanulok és olvasok. Több lettem, mint azelőtt 10 év alatt. Általában minden percben le kellene borulnom és imádkoznom hálából, hogy milyen gyönyörű életem van. Még az a templom is. Hát nem nagyszerű, hogy éppen annak a templomnak a tőszomszédságába kerültem, ahová legjobban szeretek járni. Néha azt kérdezem magamtól, hogy mit csináljak örömemben. Gyermekkoromban Doborjánban láttam 7 hetes kis csikókat. Száguldoztak az örömtől, mint a bolondok. Úgy szeretnék én is tenni, rohanni és kiabálni, és valahova leugrani, vagy valahova berontani, vagy... A leány megint megérintette karját, és a fiatalember, akinek már megint kezdett elfúlni a hangja és remegni a válla, engedelmesen erőt véve magán lecsillapodott. Igen, 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 mondta csendesen, és most már mennem is kell. Most 1 napig nem fogok élni, csak éppen leszek a világon. Legfeljebb annyiban létezem, hogy ide gondolok. Zongorázás közben, imádság közben. És gondolatban megcsókolok itt mindent. A székeket, a zongorát, azt a kis szobrot, azt a 2 vázát, a kilincset, mindent, mindent. Most rohanok, és bocsánatot kérek, hogy nem búcsúzok, de ha elkezdek búcsúzni, akkor nem bírok elmenni egy napra sem. Viszontlátásra. Szelesen kirohant az ajtón. Lent elhaladt a portáspáholy előtt, ahol az öreg Baptist megszokott savanyú arccal látszott az ablakon át. Aztán kilépett az előkelő kapun. A sarokról visszanézett. Arra az emeleti ablakra, amely mögött egy perce még együtt volt a leányjal, mint minden nap. Most már 6 órát adott neki egy héten. Vasárnap kivételével naponta beállított a grófi miniszter palotájába, és ha nem volt ott, oda gondolt. Egész áldott nap egyéb lecke órái után járván szemkivetetnek érezte magát, akinek újra és újra el kell végezni egy nap taposómalmának keserves munkáját, hogy másnap megkapja az együttlét 2 órai boldogságát jutalmul. Tanítványai egyre szaporodtak. Bár kis háztartása az anya rendkívül leleményes és takarékos gazdálkodása folytán nem került sokba, ezt a nem sokat lecke órákkal, gér hangversenyekkel mégsem volt könnyű megkeresni. Most látszott meg, ki volt valaha Liszt Ádám. Az ő bámulatos eréje, üzleti fürgesége, szervező tehetsége elröppent fia életéből, s helyén az avatatlan, minden gyakorlati értéket nélkülöző fiú tehetetlensége maradt. De a fiú ezt az életet jobban szerette. Mikor az apa elvesztésének gyásza megcsendesedett benne, felütötte fejét a gyász helyén a felszabadulás. Hogy felnőtt férfinak érezze magát, abban fegyelmező, felsőbb hatalom nem akadályozta. Anyja nem uralomvágyó anya volt, hanem odaadó, önfeláldozó, háttérbe vonuló szerény anya, aki hetekig érlelgetett magában egy óvatos, bátortalan megjegyzést, amíg szavakba foglalta. A fiatalember papíron 16 éves volt apja halálakor, és utána 17 lett. A valóságban 14 éves gyermekgyanánt élt a gyászeset előtt, és utána azonnal 20 évesnek viselte magát, mert senki semmiben nem gátolta, és ő mohón vágyott felnőtt lenni. Arra hivatkozva, hogy nehéz munkája közepette élénkítenie kell kimerült idegeit, bort kért az étkezésekhez, és hozzászokott, hogy napközben is lelehajtson egy pohárral, mert nagyos dolognak tartotta szakértő hangon dicsérgetni ezt vagy azt a bort. És még le sem vetette a gyászt, már javában pipázott. Erőszakkal szoktatta magát hozzá, eleinte kegyetlenül köhögött tőle, még gyomra is felfordult, de ő keményen ragaszkodott hozzá, hogy szereti, és csak hamar valóban szerette is. Lecke óráit is megszokta lassanként. Életrendjében ezek az órák úgy alakultak ki, hogy kevés rendszert tartott bennük, és szenvedélyes kedvét sohasem korlátozta. Pontos nem volt soha. Hol korábban érkezett a kitűzött időnél, hol késett 1,5 órát. Ha ingerlékeny hangulatban volt, 4 órai oktatás után váratlanul feladta az elvégzendő gyakorlatokat és elrohant. Máskor viszont 3 óra hosszat ernyedetlen türelemmel ült a tanítvány mellett, aprólékos részletességgel oktatta, s ilyen órákon behozta 2 hét mulasztásait is egyszerre. Ebédelni nagyon rendetlenül járt haza, olykor órákat késett, és anyja szinte sírva sopánkodott, hogy legjobb főztje is tönkre megy. Néha haza se ment, beült valami útjába eső kávéházba, lóhalálában harapott valamit, konyakot ivott rá, és rohant tovább, hogy az óriás város utcáit végig kutyagolja. Este olyan fáradtan került haza, hogy nagy megerőltetésébe került 1-2 órát gyakorolnia a metronóm mellett, amelynek ketyegését most már nélkülözhetetlennek szokta meg. Akkor aztán leült könyveihez végre, bor mellett sűrű pipafüstben falta az oldalakat. Mértéktelenül és válogatás nélkül olvasott. Földrajzi kézikönyv után Boileau vett a kezébe, utána amerikai útleírást, majd Voltaire-t, Goethe-t, Byron-t, jogi kézikönyvet, Plato francia fordítását és a felszabadított Jeruzsálemet. Iskolákat nem végzett, a doborjáni káplán óta nem tanult semmit, és ezt a sok esztendei mulasztást most egyszerre akarta pótolni. Boldogan látta, hogy esze úgy fog, mint a tűz. Telebény föld gyanánt, amelybe éveken át nem vetettek semmit, emlékező készségében gazdagon sarjadtak a rendszertelen ismeretek, amit egyszer elolvasott, arra élesen és részletesen emlékezett. És ha St. Crick grófnéval és leányával olvasmányairól beszélt, amelyeket azok tervszerűen számon tartottak, újongó örömmel látta rajtuk a hatást, ahogy a tükörből naponta tízszer állapította meg, hogy feltűnően szép fiú a két nő arcáról ugyanígy azt látta, hogy esze és intelligenciája sem mindennapi. Jóval éjfél utánig olvasott, míg végre meg tudott válni a könyvtől. Aztán még soká imádkozott, imái nem voltak most már egyebek, mint meghitt beszélgetések Istennel St. Crick Caroline gróf kisasszonyról. Te tudod, édes jó Istenem, hogy az ő lelke is tiszta, mint a hó, és az enyém is. Soha testi gondolat nem ejtett szeplőt az ő érzésén sem, az enyémen sem. Mi mind a ketten tiszták akarunk maradni, míg te egymásba nem teszed a kezünket. Csak te tudod, hogy az én szerelmem milyen mély és véghetetlen. Csak te láthatsz az ő csodálatos lelkébe is. Tégy minket boldogokká egymás által, és tedd boldoggá általunk az ő anyját és az enyémet. Kimondhatatlan hálával köszönöm neked, hogy amíg őt megismertem, tiszta maradtam, mert borzasztó volna elképzelni, hogy testi-lelki hófehérségemet nem adhatom többé neki. Ő most alszik. Édes jó Istenem, pillancs rá, hogy most gyönyörűt álmodjék, holnap pedig add, hogy megint olyan bűbájos és tündéri szépségű legyen, mint amilyen ma volt, mert ma olyan volt, mint egy angyalka mosolygása. Csak rád és ő rá gondolok, mielőtt elalszom. Ámen. És el is tudott aludni. És a hajdani gyötrelmes álmok mostanában nem kínoszták. Lelke legmélyéig szívódott rajongással leány iránt, olyan erős volt, hogy ezt parancsolni tudott még az álmoknak is. Másnap reggel kábult fejjel, de boldogan ébredt anyja költésére. Első gondolata a leány volt, és ez a gondolat ilyenkor az ébredés első perceiben olyan kimondhatatlan rajongással töltötte el, hogy legtöbb napját a boldogság forró könnyeivel kezdte el. A földön túli odaadás túlfeszített idegállapotában ment egyenesen a templomba, a Saint-Vincent de Paul nevű kis templomba, amely éppen szemközt állott lakásával. Az ő háza a 7-es B számot viselte, a Montolon utcában a templom a 6-os számot. Ebben a templomban orgonált legjobb barátja a különös Chrétien Urán. Meglett ember volt már ez az Urán, közel a 40-hez, de az sem tartott senkit jobb barátjának a fiatal magyar zongora művésznél. Aachen-i születésű francia volt, és Josephine császárné véletlen szeszélye sodorta Párizsba még mint gyermeket. Hegedű művésszé képezte magát, és jó darabig az opera zenekarában játszott, aztán emellé még elvállalta ennek a kis templomnak orgonista állását. Valami nagy lelki válságon mehetett keresztül, amely misztikus vallási rajongásba kergette, de erről nem beszélt. Az két a külseje szinte megijesztette azt, aki először látta. Sárga arcában vadrajongású fekete szem villogott, keze olyan színű volt, mint a viasz, beszédmodora olyan, mint valami ótestamentumi prófétáé. A fiatalemberre ebben a templomban lett figyelmes, megszólította, összebarátkoztak. Minden reggel találkoztak mise után. A templom kapujában némán szorítottak kezet, és az utcán lefel járkálva beszélgettek zenéről vagy vallásról. Ha zenéről volt szó, akkor is meglepő dolgokat magyarázott. 5 húrt szerelt például 4 helyett a hegedűre, ezt violonáltónak nevezte, és hevesen magyarázta, hogy az egész világ helytelenül hegedül. Ha pedig áttértek vallási kérdésekre, a különös ember ránézett ifjú barátjára, és így beszélt: az éjjel beszéltem vele. Kivel? Vele, a fiúval. Arra ébredtem fel, hogy ott állt az ágyam előtt, csupa fény lett a szoba. Rám nézett, és ezt mondta: Krétyén, te vagy az én fiam, kiben nekem kedvem telik. Tudom, hogy miért mondta. Tegnap felajánlottam neki egy emlékemet, egy tárgyat, amely nekem nagyon kedves volt. Azt felajánlottam neki, és elégettem. Ezért jelent meg nekem. Ne mondja ezt el, fiam, senkinek. Nem mondom. Most menjen, de előbb megálltom magát. Az utcai járókelők furcsálva nézték a két hóbortos embert. A fekete ruhás gyergya világképű aszkéta és a különös szép ifjú, aki válligérő hajat hordott, előbb hevesen hadonászva, fütyölve, dúdolva vitatkoztak, majd az idősebbik a fiatalabbnak a fejére tette mind a két kezét, és ez mélyen meghajolt. Tisztára futó bolondoknak látszottak mind a ketten, de ők ezzel nem törődtek. Egyik valami ismeretlen, sötét fájdalmat hordott Isten mellett a szívében, a másik egy fehéren tündöklő, csodálatos leány arcot. És elindultak egyik erre, másik arra.